Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
8 óra után vagyunk, 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók, és már is folytatjuk, egy kicsit más, hogy egy kicsit másképpen, más témában. És most valami egészen más. De hát ez a reggeli műsor varázsa, hogy hol egy kicsit vicceskedünk, hol egy kicsit talán komolyabbra váltunk. Azt mondja, hogy több jármű karambolozott az M0-ás autó déli szektorán, az 5-ös főúti csomópontnál, az M1-es autópálya irányában, a 23-as kilométernél sérült járművek már a leállásában vesztegelnek, de továbbra is lassú a haladás. Köszönjük szépen. Ha van friss, akkor küldjétek. 0623 111 111 az SMS számunk. Őszintén, Bali, Alek csak felvezetés volt a világ végéhez, ugye? Hát a két véglet valójában, a két véglet. Szakadék
szélig vidáman mentünk el. Alekosszal most ugrunk.
Most ugrunk egy nagyot, igen, megérkezett vendégünk, Gerencsi Randás, vegyész légkörkutató, a Pannon Egyetem rektora. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én
nagyon
köszönöm,
örülünk,
hogy itt lehetünk.
Nagy port kavart a 24.hu-s cikked. Nagyon sokan megtaláltak utána, nagyon sokan említették. Itt azért jó sokáig téma volt nálunk is, baráti társaságokban, akik nem is gondolták, hogy ekkora a baj.
Igen, igen, azt gondolom, hogy elég sok helyre eljutott. Volt, aki többször is megkapta, a Facebookon osztották. Én úgy tudom, hogy 1 millió körül jár már az olvasás.
Szép. Igen. Ugye nagyjából elmondott, hogy az emberiség napjai meg vannak számlálva, 20-30 éven belül valószínűleg nem tudjuk elkerülni az összeomlást, és akkor itt mindenféle szempontból a cikkben körbejártátok, hogy mi vár ránk. Mi vár ránk a következő 20-30 évben. Hát nehéz volt olyan pontot találni, amiben te azért úgy pozitívan gondolkozol. Szóval, hogy kerestem, olvastam, kutattam. Én azt mondom, hogy szükség van az embernek néha ilyen ébresztő jellegű pofonokra. Elolvasod a cikket, azonnal körbenéztem, hogy mit tudok még tenni. Igazából aztán rájöttem, hogy még a fogkefém se bambusz fogkefe, pedig a Jani nagyon szeretne rábeszélni, hogy legyen.
Jani, a bambusz fogkefe az tévút, ugye most ez
igen.
Jön?
Hát igen, azért, ami nagyon messziről jön ide, annak azért elég komoly a lábnyoma, és ezért ezekkel óvatosan kell bánni.
Igen, szó van benne a Covidról, a gazdasági válságról, a háborúról, a klímaváltozásról, az élelmiszerláncról, és minden olyan dologról, amit tényleg körbe-körbe járunk, én is azt érzem, de valódi megoldás nincsen. Pesszimistának gondolod magad, vagy valójában azt gondolod tényleg, hogy ez a realitás, és 20-30 éven belül, ha nem történik semmi, csak lózungokat hajtogatunk, akkor tényleg zsákutcába jutunk.
Én nem gondolom magam pesszimistának, azt hiszem, hogy ez van közelebb a valósághoz, tehát azok a dolgok, amiket leírtam, azokat természetesen vállalom. Úgyhogy én erről nem tehetek, hogy ezek a dolgok így eszkalálódnak, és így állnak össze egy ilyen elég fenyegető jövőképé.
Hát valószínűleg egyébként ennek az írások, vagy ennek az interjúnak pont azért van ilyen sok hatása, hogy a társadalomra nézve, meg azokra az emberekre nézve, akik ezt elolvassák, mert valójában te igazi újdonságot nem mondasz. Ebben a töménységben viszont még nem tapasztalta, nem látta, nem hallotta, nem olvasta az ember. Ezeket a dolgokat már mondják évtizedek óta. Igen. Erre készüljünk fel, ha ezt nem tesszük meg, akkor ennek ez lesz a következménye. De így külön-külön mindenki hallottad, olvastad, stb. Elmentél mellette, nem foglalkoztál vele, majd ráérünk ma arra még ilyen patópáluráson. Viszont te most ezt az egészet gyakorlatilag zanzásítva összefoglaltad, és azt mondta, na ez van. Erre számítsatok.
Ez pontosan van. Így van. Pontosan így van, ezek külön-külön elolvashatók, sőt, szerintem ezek külön-külön meg is jelentek. Már évtizedek óta benne vannak a levegőben, de így rendszerben talán ennyire ez az első ilyen megnyilatkozás. Meg talán az is számít, hogy ezt én mondtam, tehát nyilván van egyfajta tekintélye még a tudománynak, és így azért ilyen értelemben nagyobbat üt.
Valójában a cikkből én azt vettem ki, hogy ha eltűnnénk már a holnapra, se nagyon tudnánk megállítani már ezeket a folyamatokat. Jól értelmezem, hogy olyan szinten eszkalálódott itt sok minden, hogy ez szinte tényleg visszafordíthatatlan, és akkor majd válságonként, szektoronként külön megbeszéljük, hogy mire hogy gondolkozol.
Hát az, hogy mi visszafordíthatatlan, meg mi nem, azt gondolom, hogy a természet meg a föld az mindenképpen megmarad, és nyilván egy más állapotba fog kerülni, az természetes. De az ember inkább saját magára jelenti a legnagyobb veszélyt, nem a természetre. Uh-huh. Tehát nem környezetvédelemnek kellene hívni, hanem embervédelemnek, vagy civilizációvédelemnek, amit csinálunk.
Tehát maga a bolygó, az túlél bennünket, azt
mondod. Természetesen, igen.
Mert
megrázza egyszer csak magát, és azt mondja, hogy eddig nem tovább.
Hát ezt nem tudom így ennyire sarkosan fogalmazni, de azt gondolom, hogy azért az élet az nagyon sokszor talpra állt.
Uh-huh. Oké, nézzünk egy konkrét évszámot, mondjuk azt mondom, hogy 2055 van. Uh-huh. Jó, ugrottunk 30 évet. Mivel küzdünk, mit csinálunk éppen, hol tartunk, 30 évet ugrunk előre.
Hát én azért nem vagyok jós, tehát azért ilyen
konkrét csak a nagyságrendek, dolgokat... energiaválság, vízválság, erre gondolok, hogy...
Hát, ugye azért az látszik, hogy erőforrásválság már van a világban, csak nem nálunk. Tehát mi eddig ezt szerencsésen elkerültük, de azért Indiában például vannak több órás egész országos áramszünetek, vagy a vízért is bizony elég komoly sorbanállás van, tehát azért ezt azért a fejlődő világ már megtapasztalja. Mi nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy korlátozások legyenek, illetve pontosabban még a múltban azért voltak korlátozások az 50-es években, jegyrendszer, egyebek. Hát lehet, hogy valami hasonló lesz, vagy fog visszajönni.
Hát hűtéskorlátozás az hamarosan.
Hűtéskorlátozás lehet, hogy már idén megtörténik majd, ugye? Ez a fajta háború és energiaválság, amiben vagyunk, hát ez akár megtörténhet, hogy mondjuk Németországban, vagy Európában, vagy bárhol fázzanak idén. De ez még nem az elfogyás miatt.
Nem az elfogyás, és ugye az a baj, hogy az erőforrásokat mindig ebben a geopolitikai kontextusba kell kezelni, tehát azt, hogy mennyire hozzáférhetők. Tehát hiába van még fizikailag valahol, de hogyha valahol ott mondjuk embargó van, vagy háború, akkor azokhoz nem lehet hozzáférni. Lásd, háború. Háborúban pont ez történik, most azért már érezni azt, hogy döcög egy kicsit a gazdaság.
Ez a krízis helyzet, ez a 2010-es évek óta tényleg itt van velünk. Folyamatos krízisből megyünk egyikből a másikból. Vagy egy gazdasági világ összeomlás, válság, vagy a recesszió, vagy most már a járványok, vagy a háború. De valódi megoldó képletünk még mindig nem lett egyikre sem. Nem tudjuk megoldani, ezek a válságok régóta itt vannak velünk. Miért nincs erre valami használható megoldó képlet az emberiségnek? Hogy a gazdasági válságra is reagáljon, most már a járványokra is reagáljon, a háborúra, és semmit nem tudunk megoldani. A válságból egyre több van, megoldásból egyre kevés, azt érzi az ember.
Hát igen, azt nem írtam a cikkben, de azért egyre többen vagyunk a Földön. Tehát ez a 8 milliárd ember azért ez elég nagy terhelés a Földnek. Tehát az emberiség tömege az állatvilág tömegének a 30%-a, tehát egy harmada. Beleértve az elefántot, zsiráfot,
haszonállatokat is.
Tehát a másik 60% a haszonállatok egyébként. Mm. Tehát azért ez döbbenetes szám. Egy táplálékláncban, egy piramisban, ami csúcsragadozók nekünk a sokkal kisebb tömegűnek kellene lenni.
De nem lehet, hogy ez olyan most ez az okfejtésed, mint ami volt a 70-es évek olajválsága, amikor azt mondták, hogy vége a világnak, Amerika már ne gyártson 8000 köbcentis autót, azóta is azokat gyártják, és egyszer csak kiderült, hogy még van olaj, tehát hogy benéztük a dolgot. Nem lehet, hogy az az összes dolog, amit te prognosztizálsz, az technológiailag hamarosan, mondjuk 10 év múlva például az élelmiszeriparot fog tartani, hogy egy azon termő területen sokkal több élelmiszert tudunk terhelni. Vagy termelni?
Hát én ezt azért nem hiszem, mert azért vannak olyan korlátok, fizikai korlátok, természeti törvények, amiket nem lehet meghaladni. Például az anyag megmaradás ilyen. Tehát az anyagból véges mennyiség van, és ezt nem lehet előállítani máshol. Tehát ezek a világegyetem születése után keletkeztek, kerültek a földre, és ebből kell gazdálkodnunk.
De mi van akkor, hogyha például hatékonyabb lesz az újrafeldolgozás, hogyha jobban odafigyelünk olyan dolgokra, például, hogy mondjuk az alumínium nagy része ne kerüljön szemétbe, hanem újra bekerüljön abba a körforgásba, amiben aztán újra alumínium lehet belőle, illetve újra valamilyen használati tárgy lehet belőle. Hát ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, de az alumínium például ebből a szempontból egy tökéletes fém, mert nagyon kevés energiával újra előállítható belőle ugyanaz.
Igen, ez meg is történik, tehát az alumíniumnak a legnagyobb a visszanyerési hatások, most is ilyen 70-75% körül van, tehát azt elég nagy mennyiségben visszanyerjük. A egyéb anyagokkal van probléma, amiket ugye összekeverünk, szétszórunk, nagyon sok fogyasztási eszközben felhasználunk, és utána azokat nagyon nehéz visszagyűjteni. Tehát azért, ami egyszer elkerült, gondoljatok a tulajdonra, a mobiltelefonra, az nem biztos, hogy valahol, valamikor vissza fog kerülni valamilyen újrafeldolgozóba, lehet, hogy elteszik emlékbe, ellopják, belezsírok a csatornába, tehát azért ez az
anyag. Hát akkor erre azt mondom, hogy nem lesz majd új mobiltelefon, tehát iPhone 19-esen már nem lesz.
Azért lesz.
Már nem azért, mert nem veszem meg, hanem azért, mert nem tudom gyártani, tehát 16-ossal fogunk élni.
A cikkből kiderült az, hogy azért számodra is vannak szimpatikus és előremutató kezdeményezések, például a közösségi közlekedés terén, mondjuk a roller, stb. Például a telefonok esetében mondjuk nem lehetne mondjuk egy olyan megoldás, hogy a gyártó azt mondja, hogy ahhoz, hogy te új készüléket vásároljál tőle, ahhoz neked az előző készüléket le kell adnod, és abból az előző készülékből rengeteg nemesvémet lehet például visszanyerni.
Igen, hát ez a megoldás, ez amit javasoltam, hogy ne tulajdonoljuk a tárgyakat, hanem próbáljuk inkább használni őket, és minél jobban kihasználni, és ezek minél tartósabbak legyenek. Ugye a világ legnagyobb problémája, hogy ilyen eldobható társadalomban élünk, tehát gyakorlatilag minden eldobható.
Mindenből újat veszünk, nem szereljük meg, 70-es, 80-as évek kocsit szereltük, mosógépet szereltük, tévét szereltük, ma már ezek kihalófélben lévő szakmánk. De akkor nézzük iparáganként, szektoronként, hogy miről mit gondolkozol. Ugye az emberiség lehet látni, mindig belekapaszkodik valamiben. Ugye? Tehát most akkor nézzük például a közlekedést. Itt vannak az elektromos autók, ami egy borzasztó nagy kapaszkodója azoknak, akik védeni akarják a környezetet, és azt mondják, hogy ez a jövő, megmeneküljünk, cseréljük az autózást. Erről mit gondolsz? Elektromos autóra való átállás. Ez az első. Végig megyünk mindenhol.
Igen, hát azt gondolom, hogy ezzel gyorsítjuk az összeomlást, ha lehet ezt mondani.
Wow, mert... nagyon jó. Miért?
Az erőforrásokat olyan mértékben fogjuk felhasználni, azokat az erőforrásokat, amiket nem tudunk pótolni. Tehát még mondjuk üzemanyagot tudunk csinálni akár levegő széndioxidjából, de ezeket a kritikus elemeket, amelyeket az elektromos autóban használunk fel, azokat nem lehet előállítani. Azok több milliárd éve képződtek, és földi körülmények között ezek nem pótoltuk.
Tehát állnak ezek a nagy vasak 8-900 kilónyi akkumulátorral, olyan szinten zsákmányoljuk ki a földet, írtjuk ki a fákat, hogy bányászni tudjunk mindenféle nemesfémet, nem tudom, mi kell ezekbe, hogy ez is kvázi gyorsítja. Akkor ez egy lobby tulajdonképpen mondhatni, nem? Vagy egyfajta új kapaszkodó, amivel az egyik zsákutcából áttereljük magunkat a másik zsákutcába.
Így van, sőt, szerintem ez ilyen értelemben még rosszabb is, mint hogyha hagynánk a rendszert ebben a formában.
Na de a káros anyag kibocsátásra mondják, miközben például abban nem gondolok bele, hogy mivel töltik ezeket az autókat. Az ugyanúgy fosszilisból töltöm sokszor, nem?
Hát nem, az előállítása történik nagy mértékben fosszilis, tehát az, amikor ezek a technológiák vannak, én még olyan acélgyárat nem láttam, ami napelemmel működött volna. És szerintem egy hamar nem is fogok.
De azt mondják az elektromos autóknál, hogy a szállítási lánc, az előállítási lánc, és aztán ezeknek az utóélete lebomlása, stb. Annyival durvább, amit te is mondasz, ökológiai lábnyom. Jó, elektromos autózás nincs. Kizárod? Nincs. Nem megoldás.
Hát azt mondom, hogy abban léptékben, amiben gondolkozunk, hogy mindenkinek az legyen, másfél milliárd autó a földön elektromos legyen, ez teljes nonsens.
De alternatíva lehet. Tehát lehet, hogy lehet, és azért nem felejtsük el, hogy ez a technológia ez folyamatosan fejlődik. Tehát most látunk egy gyerekcipőben lévő technológiát. Ez a technológia szinte hétről hétre, évről évre egyre hatékonyabban fog működni. És azért azt se felejtsük el, hogy ezeket az akkumulátorokat mi nem fogjuk kidobni a szemétre attól, hogyha mondjuk egy ilyen autónak idézőjelben lejár a szavatossága, ezeket másra csökkentett teljesítményre fel lehet használni, nem?
Egy darabig igen, de azért ez...
Mint ahogy ez mindenre igaz? Hogy igen, darabig tudjuk használni csak.
Hát igen, csak ugye az emberiség szerintem azért a fenntarthatóságban nagyobb léptékben gondolkodik, mint mondjuk 50 vagy 100 év, tehát azt gondolom, hogy nekünk azért itt a Földön van még dolgunk.
Igen, tehát igen. Ha te tehetnéd, az elektromos autógyártás azonnal állítás, az a zsákutca. Nem fogja megoldani.
A léptékkel van a baj, tehát az, hogy ez legyen kizárólagos, azzal nem értek egyet. Az, hogy legyen egy-két helyen, ahol mondjuk a levegő szennyezés, vagy ahol a zaj, vagy bármi... mondom, indokolja, azt azért el tudom képzelni.
Gyorsítja a zsákutcába jutást?
Igen, igen, használja ezeket az erőforrásokat, ami viszont nem pótolható.
Oké. Megújuló energiaforrások. Igen. Beszélnek sokan a napenergiáról, a szélenergiáról. Napelemet telepítünk, próbáljuk magunkat megnyugtatni. Nézzük, oké, szélenergia. Van-e igen. Baj vele? Mi a baj? Látod Bécs felé ezeket a hatalmas nagy szélerőműveket, és úgy boldog vagy, kicsit megnyugszol, hogy na jól van, az emberiség dolgozik azon, hogy befogja a természeterőt. Milyen szép, milyen nagy, milyen csodás. Nem szeretjük.
Hát van, aki nem szereti, de én nem ebből a szempontból mondtam azt, hogy ez nagy léptékben ez is zsákutca azért, mert...
Jaj, de szeretlek!
Csak kismétben.
Ismét. Azért, mert azért az energia az nem akkor áll rendelkezésre, amikor nekünk szükségünk van rá, és nem abban a formában. Ugye a nap energiája, szélenergiája az nyilván a természettől függ. Nekünk meg egy közel állandó energiafogyasztást kell valahogy biztosítanunk, és ráadásul nem kábel jön a napból.
Hát ezeket nem tároljuk le valahol, ezeket tudom, az előállított áramot, ezt leadjuk valahol vagy hálózaton, akik igen. Felveszik, ha kell nekik tárolni, effektíve nem tudjuk.
Hát nagyon nehéz, és az nagyon megnöveli a lábnyomát minden technológiának, hogyha hosszú távú energiatárolásra van szükség.
És az a lábnyomot azt úgy mondod, hogy maga egy ilyen hatalmas nagy turbina építése is durvább, mint amennyit mondjuk ő előállít, vagy amennyit nekünk használ.
Hát nem olyan értelme, nem durvább azért, mert annak egy része, de azért ez... néhányszorosa csak az az energia, amit élettartam alatt megtermel. Aha. Annak, mint ami az előállításához.
Tehát ha egy egységet teszel bele a gyártásba, igen. Akkor mennyit veszel ki belőle?
Hát 5-6.
És ez már nem éri meg. Tehát egyszerest befektetni és 6-szorost kivenni, az mondjuk a tőzsdén egy jó hozam.
Hát igen, csak ugye azért ez is közben az erőforrások, ami az anyag, ami ehhez az előállításhoz kell, az tovább, az fogy.
De mit értesz élettartam alatt? mert hogy azért ezeket folyamatosan felújítják, karbantartják, adott esetben például azokat az akkumulátorokat szintén ugye a fejlesztéseknek köszönhetően le fogják cserélni modernebbekre, amiken eltárolják azt az energiát, amit megtermelnek a turbinák, lehet, hogy sokkal hatékonyabbak lesznek a szerkezetet, egyszer helyreállítják. Tudjuk nagyon jól, hogy a beton is, hogyha karbantartják, akár 1000 évig is oké lehet, lásd a rómaiakat.
A rómaiak, igen, a modern beton az olyan 100 év körülbelül, tehát azt, amit a rómaiak tudtak, azt a modern civilizáció nem tudja, még a mai napig sem.
De 100 év alatt 100%, hogy meg fog térülni ezeknek a...
De nem működik 100 évig, tehát ezeknek van egy élettartama, elég nagy igénybevételnek vannak ezek az ékítéve, eléggé fúj a szél odafönt, ahol ezek a szél erőművek.
Én gondolkoztam napenergián, és akkor levezette nekem egy szaki, hogy figyelj, 6 év, amíg ez nagyjából megtérül, de 6 év után cserélned kell a rendszert, mert addigra viszont elhasználódik, tehát valójában nullán vagy, így egy kicsit én is elbizonytalanodtam. Volt egy ilyen matematikai levezetés, hogy tegyünk föl napelemet, vagy ne tegyünk föl napelemet. Támogatja az állam, nem támogatja, mit tudom, de elmondta, hogy amikor neked ez visszajön és nullán leszel, valójában a komplex rendszer cserélned kell. Én például nem tudtam, hogy ezek ilyen gyorsan erodálódnak.
Hát a nap az egy nagyon agresszív dolog. Gondoljatok a műanyag székekre, amiket kinhagytok a napon, az egy év után törik, szakad, minden bajuk van.
Hogy borul meg az ellátási lánc? A cikkben arról írsz, hogy ez egy fogaskerék. Egyszer valahol megborulunk, igen, és az tulajdonképpen borítja a többit, ami például a villamos energiát említett. Ugye, hogy nincs Facebook, lefagy egy órára, több milliárdi dolláros kár keletkezik. De például, ha a villamos energia ellátás valahol sérül, ez már olyan szinten minden-mindennel összefügg, hogy maga a fogaskerék az egész egyszer megborul. Milyennek az íve? Vagy hogy néz neki egy globális áramszünet, ami után mondjuk például borul minden?
Hát azért erre van példa, hogy borul az ellátási lánc, hát azért volt a Covid alatt is ilyen, illetve most is van. Hát a chip hiány azért az most, nem tudom, hogy ki akart új autót venni, de most azért vannak problémák.
Effektíve vannak olyan plusz kiegészítők az autóban, amit inkább nem tesznek bele, így mert van. Egyszerűen nem működteti, vagy a chip nem működteti.
Így van, meg várni kell rá, ami azért utoljára az elég régen volt jellemző.
Hogy 2 évet vársz egy új autóra, oké, de a chip hiány az mondjuk nem alapanyag hiány miatt van, hanem ugye a gazdasági válság, meg a háború, meg a Covid.
Hát de valahol ez az egész bonyolult rendszer egy helyen megsérül, és utána ez végigmegy a láncon, és a vége az, hogy te nem tudsz autót venni, neked teljesen mindegy, miért nem tudsz autót venni.
Nincs autód,
és kész.
Tehát akkor te azt mondtad, hogy megújuló energiaforrás ebben a formában nincs is, vagy akkor ez nem létezik?
Hát a fogalom az hibás, ugye a napelemet mondjuk éjszaka levisszük a pincébe, hát ott nem fogunk nála megmelegedni, vagy mondjuk az Antarktiszon se, hogyha sötétbe szorongatjuk, abban nincs energia. Az egy energia átalakító, egy olyan háztartási eszköz, mint a porszívó vagy a mosógép, arra sem mondjuk, hogy megújuló. A nap energiájából, a fényből csinál villamos energiát, egy eszköz.
Na, ebben mi a megújuló? Az állandó, ugye, hogy minden nap föl kell a nap, és akkor újra és újra, valószínűleg a megújuló szó erre vonatkozik, nem?
Hát a nap az föl kell, de ami belőle készül, az nincs mindig. Tehát az éjszaka nincs, az télen nagyon kevés van, és nem akkor van, amikor neked szükséged van rá.
Azt írod a cikkben, hogy ha 25 évig működik egy napelem, akkor az első 6 évben csak azt az energiát termeli vissza, amivel kvázi tulajdonképpen előállították, vagy amit a gyártása során elhasználtak.
Így van.
És igen. A következő 6 év?
Az már nettó nyereség, tehát azt az energiát, az többletként, de az a nettó energia, és ugye az a baj, hogy az előállításához meg fosszilis energiahordozók kellenek, mert ezek a technológiák azok olyan energiasűrűségűek, hogy ezek földgázzal, szénnel, olajjal.
Maga, ahogy én ezt előállítom.
Hát nem te állítod elő, de igen, ahogy a gyártás.
Igen, de ez egy egyszeri.
Beruházásos,
és azért eljön az a pillanat, ahonnan kezdve ez már gyakorlatilag pluszban termel az erő, és már nem kell felhasználni több fosszilis tüzelőanyagot ahhoz, hogy fenntartsuk.
Igen, 25 évig, aztán utána kuka. Mert utána azért a nap megeszi ezt.
Na de jó, de az első napelemek azok 10 évig működtek. Ez most már 25 év.
Így van.
Valószínűleg 10 év múlva lesz 50 évig működő napelem.
Mert a technológia folyamatosan.
Igen, viszont a lépték is folyamatosan nő, mert egyre több kell belőle, egyre többen vagyunk, egyre nagyobb az energiafogyasztásunk, tehát minden, nem érjük szinte utol magunkat. Tehát...
Állandó csapdába kerülünk.
Egyelőre nem találtuk meg a kiutat, de rajta vagyunk, folytatjuk a beszélgetést, valahol lesz megoldás. Gyerekek, megtaláljuk. Jövünk mindjárt vissza, 9:30, mindjárt folytatjuk a beszélgetést. 3:49 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gerencsi Randás vegyész légkör kutatóval beszélgetünk, a Pannon Egyetem rektorával. A nemrégiben a 24.hu-nak adott nagy port kavart interjúja után, ahol ugye András elmondta, hogy hiába álltatjuk magunkat, valószínűleg hát nem tudunk visszafordítani bizonyos folyamatokat, ugye, és hogy 30-40 év múlva nagyjából talán ide tetted, elkerülhetetlen az összeomlás. Jól mondom, így fogalmaztál, összeomlás, ugye? Ez hát volt
igen,
a szó,
a brutális használtad. Erőforrás válság, ez volt talán a szóhasználat, de nyilván vállalom azt, hogy ennek nagyon súlyos következményei lesznek.
Mi az, ami szerinted elfogy? Tudom, hogy nagyon sok olyan terület van, de hogy a telefongyártásnál elfogy az X, az akkumulátornál nem tudjuk tovább termelni. Tudsz nekem mondani egy-két konkrétumot? Nagyon tetszett például a betonhoz használt homok hasonlatod, amiről azt gondoljuk például, hogy homokból bármennyi van. Ez is baj lehet, hogy hiába a szélerőmű, ha megborul a lánc és a kerék, és nem tudunk betont csinálni, mert hogyha a betonhoz elfogy a homok, akkor itt értettem meg a cikkben, hogy minden mindennel hogy függ össze
így
valójában.
Van, így van, így van. Hát nagyon sok példát lehetne mondani. Ugye az elektromos autóról beszéltünk, hát ott a kobalt az a legkritikusabb nyersanyag, ez gyakorlatilag csak Kongóban van, illetve nagyon nagy arányban, és hát a Kongóhoz azt hiszem a kínaiak szereztek hozzáférést, és hát elég korlátos ennek a mennyisége. Aha. Ugye itt arról beszélünk, hogy konzerveket használunk fel, az olaj is konzerv, ami
a természet
hozta létre a napenergiából annak idején, a földtörténeti múltban több százmillió év alatt. Az erőforrások, nyersanyagok, amiket ezekhez a modern eszközökhöz használunk, szintén konzervek. Ezeket vulkáni folyamatok, üledékes folyamatok nagyon lassan, évszázmilliók alatt dúsították. És ezeket a konzerveket használjuk. Ugyan van máshol is, de annyira szétszórtan, hogy ez nem használható technológiailag. Én egy példát szeretnék mondani, a hamupipőke meséjét mindenki ismeri. Ugye egy semmilyen recept nem úgy kezdődik, hogy végy 100 tonna kohós alakot és válogass ki belőle a borsót, hanem azt mondják, végy egy tál borsót, vagy végy egy konzervet, és csinálj belőle valamit. Na most ezt csináljuk, szétszórjuk az anyagot, meg lesz az anyag, de szétszórva, és hát ebből elég nehéz mondjuk egy receptet értelmezni.
Tehát nem tudunk betont csinálni, mert előbb-utóbb azt mondod, hogy elfogy a homok. A dubáiak, ahogy építkeztek, az annyira érdekes, tele vannak homokkal. Mégsem jó az a homok, amivel az homok hozadták valahonnan.
Így van, mert technológiailag ugye az a homok ez évmilliók alatt formálódott olyan méretűvé, olyan alakúvá, ami a beton szilárdságához kell.
Ők ezt hozadták talán Ausztráliából.
Igen.
Na most, ha elfogy a beton, és itt megborul egy szállítási lánc, akkor hiába áll a szállítási lánc másik oldán valaki, aki naperőművet építeni nem tud, mert annak betonajzat kell.
Így
festetted ezt, hogy megértsük, hogy borul az egyik lánc a másik után, vagy az egyik dominó a másik után.
Igen, ez a globalizált világ, ez gyakorlatilag ilyen láncokból áll, tehát minden mindennel összefügg, ezért is érthetetlen a háború egyébként. Mert ugye ezek a szereplők, akik háborúznak, azok ennek a láncnak a részei.
Vagyis
hát felborítják a dominót, de akkor borul az egész. Tehát, hogyha ugye ez a lánc valamiért megszakad, és a háború az egy ilyen, akkor tulajdonképpen érezzük ennek a
saját követ. Magadat
ha csak
ki
nem az a cél, hogy megboruljon valami.
Saját pénzem meg az összes többit is.
Igen. Oké, mi lehet a megoldás? Én azt gondolom, hogy az az ember, aki belekostolt a jóba, aki megtapasztalta a fogyasztói társadalom minden előnyét, akinek belógatták, lógattuk magunknak, mindegy is, ez egy hosszú vita lenne, hogy ki tehet erről, annak az embernek már nagyon nehéz megmagyarázni, és 6-8 milliárdból azért jó pár milliárd a nevőben vagyunk, hogy nem lesz, kevesebb lesz, tedd le, szokjál le, használj kevesebbet. Szankcionálva leszünk 20-30 év múlva víz, energia, fűtés használatban. Tehát arra gondolok, hogy valójában oké, tudjuk, nagyjából 1 milliárdon kellene lennünk, 1,5 milliárdon. Ki, hogy számolna le 7 milliárdon, mindenkinek a fantáziájára bízom. De mégis csak itt leszünk azért valószínűleg 8 milliárdon. Mi lehet a megoldás? Hozzá kell ahhoz szoknunk, hogy nincs, ehhez az ember nem fog hozzászokni, mert megtapasztalta a jót. Rá kell jönnünk, hogy egy olyan világ jön, hogy nem biztos, hogy kiintom a csapot, jön a víz, jön a gáz, és meleg van a lakásba, és szépen szűkül a mozgás terünk. Miben látott te, vagy hogy lehet ezt megoldani? Ha egyáltalán van megoldás.
Hát igen, ugye említettem az elején, hogy ez már valóság egy csomó ország számára, ahol az erőforrások nem korlátlanul hozzáférhetők. Mi nem tapasztaltuk még ezt meg, illetve mondtam, hogy a múltban voltak ilyenek. Hát lehet, hogy ez az idő visszajön, hogy bizony korlátoznunk kell magunkat, vagy minket kell, hogy korlátozzanak, mert egyszerűen, ha nincs erőforrás, ott semmiféle mágia nem segít.
Vagyis nem lesz meleg, vagy mondjuk nem lesz víz, hát erre
vagy,
gondolsz?
Hát vagy nem lesz annyira meleg, vagy nem lesz, nem tudom, tehát nyilván, vagy nem lesz úgy hozzáférhető, vagy más formában kell ezeket biztosítani. Nem tudom, hogy mi lesz a megoldás, hát ez ugye már a gazdaság, politika,
És te kizársz minden megoldást, tehát hogyha szabadjára engeded a fantáziádat, és azt mondod, hogy a technológia és a tudomány elkezdi majd, nem tudom én, a közeli bolygókból kibányászni azokat, amikre szükségünk van alapanyagoknak, engedd el a fantáziád. Akkor is olyan a rendszer, hogy vége van? Tehát ez nem létező dolog?
Ez nem létező. Ugye az űrbányászat az egy sci-fi, ami ugye 70-es években az volt a mondás, hogy majd a 2000-es évek elején már a Hold bázis lesz, és majd turistáskodni lehet a Holdon. Hát azóta se volt az ember a Holdon, mióta egyszer feljutott. Ez óriási anyag és energia, belegondolunk. És itt azért 100 millió tonnákról beszélünk, és folyamatosan. Tehát nem arról, hogy egyszer le kell hozni a földre valamit, hanem ezt folyamatosan biztosítani kell ennyi embernek. Itt bukik meg a mutatvány.
Egy koponya nem jöhet, aki azt mondja, hogy kivonom a légkörből a széndioxidot, hopp, megállom, nem tudom, a felmelegedés, visszafordíthatók a folyamatok, jön majd egy nagy zseni, egy nagy találmánnyal, és mondjuk átütő jelleggel megment minket.
Széndioxidot most is ki lehet vonni a légkörből, ha itt kapok egy poharat, és öntök bele egy lúgos vizet, akkor a széndioxid bele fog menni, csak az a baj, hogy 3000 milliárd tonna van a légkörben.
3000 milliárd tonna. Az nem kevés.
Nem kevés, és ez szét van. Tehát egyenletesen eloszlik a légkörbe, tehát nem fog ide jönni magától, hogy akkor ő szeretne kivonódni. Nem fog visszamenni a fosszilis szén a föld alá.
Vagyis nincs ez a megoldás, nincs, valójában.
Nincs. A lépték miatt nincs. Most mondom, itt meg tudnám mutatni itt egy pohárral, de ez abban a léptékben nem működőképes.
Sok lúgos víz kéne.
Itt nem arról van szó, hogy az alapvető probléma az ember és az embernek az igénye vagy igényei. Nem erről van szó egyértelműen?
De, tehát, meg a száma, tehát az emberiség népesség száma, meg a fogyasztási szokása, igen.
Tehát, hogyha mi a megoldásról beszélünk, vagy hogyha megoldást kellene találnod, akkor nem az lenne a megoldás, hogy az emberek egy kicsit felülvizsgálják a saját életmódjukat, a saját igényeiket, és rájöjjenek, hogy osszanak, szorozzanak, és meghatározzák mondjuk azoknak a termékeknek például a csoportját, amik nélkül lehet élni, amik nélkül lehetnek boldogak, amik nélkül lehetnek egészségesek, amik nem kötődnek a létfenntartáshoz, ezekről mondanának, és már mindjárt egy picit több nyersanyagunk lenne, több évtizedre, vagy akár több évszázadra, hogyha ráadásul ezeket a nyersanyagokat, vagy ezeket az erőforrásokat egy kicsit okosabban, logikusabban, racionálisabban osztanák el a világban, akkor nem tolnánk ki ezeket a 20-30 éveket, akár 50-re, 100-ra, vagy még többre?
Dehogy nem, sőt, hogyha még a népesség szám is csökkenne hosszabb távon, akár még fenntartható is lehetne a világ, csak ehhez ezt a előttünk álló évszázadot, vagy néhány évszázadot kellene vagy átvészelni, amíg ez tulajdonképpen bekövetkezik.
Már hogy kevesebben legyünk.
Hát, hogy kevesebben
miattal
legyünk.
Miattal leszünk kevesebben. Megnyomja az 1% a gombot, nukleáris tél jön, elszabaduló laborszökevény. Hogy leszek én 8 milliárdból 1 milliárd? Mondjuk remélem, az egybe leszek azért. De hogy ki fogja ezt valójában megoldani? Nyilván dolgoznak rajta, nem vagyok naív. Tehát, hogy oké, de hogy oldjuk meg? Hogy lesz egyszer csak 8 milliárdból 1 milliárd?
Azért a természet már valamennyire visszaszabályoz, mert ahol mondjuk a fogyasztói társadalom van, ott már azért a születésszám rendesen bezuhant, és azért ott már van egy természetes fogyás, de nyilván ehhez idő kell, hogy itt azért az a népesség szám, ami mondjuk a föld szempontjából még elfogadható, az
tehát odáig eljusson. Tehát pedig a nyugati társadalmakban azt mondja majd az állam, hogy egy gyerek után fizes több adót. Nem azt mondja, mint Kínában, hogy nem lehet két gyereket, hanem nem születés ösztönzésre sarkal engem, hanem büntet, ha mondjuk több gyereket vállalok. Tehát elkezdenek a nyugati társadalmak is szembe menve a saját elveikkel mondjuk születés szabályozni. Nem fogják kimondani soha. Tehát felejtsd el, hogy ezt bárki kimondja. Nyugaton a liberálisabban gondolkodó közül, de mondjuk azt, a gyerekek, elértük a végét, nem szülsz, kész, vége van. Vagy élni akarsz, vagy gyereket akarsz csinálni. Gyereket akarsz élni, meghalsz. Nem szűz, akkor életben maradsz. Ez a verdikt.
Igen, csak ugye ennek van egy elég hosszú kifutása, tehát ez nem fogja a népesség kérdését egy-két évtized alatt megoldani.
Hát nem leszünk többen, de nem leszünk kevesebben.
Hát kevesebben leszünk egy idő után, de ehhez azért tényleg több száz év kell, mire egy ilyen népesség görbe beáll egy valószínűleg.
Mit mondjak a gyerekeknek? Azt, hogy ma beszélgettem veled, és nem vagy egy túl optimist ember, ezt el fogom nekik mondani. Hogy vécé után mossam meg a kezüket, ezt is még emlízzel. Készítsem föl arra őket, mert őket még fel tudom, hiszen nincsenek annyira benne a fogyasztói társadalomban, mint én, de már az én szokásomat veszik át, hiszen már benne vannak. A lánc részét képezik, de őket még rá lehet nevelni arra, hogy a normalitás az új követendő példa. Nincs minden, nincs azonnal, nincs új telefon, nincs 18 évesen kocsi, tehát hogy nyilván vissza lehet húzni a gyeplőt egy kicsit. De mire tudom őket felkészíteni, hogy milyen világ jön szerinted?
Hát én azt gondolom, hogy azért lehet emberi életet élni a ezek nélkül a luxus javak, meg fogyasztási javak nélkül is csak tudjunk magunkkal mit kezdeni. Tehát, hogy az emberi társadalom ne omoljon össze, és az emberek ne üljenek meg, már elnézést a kifejezésért. Tehát, hogy
én szerintem nagyon jó, és én nagyon szeretem a János ezen elképzelését, de szerintem ez egy bődületes naivitás. Aki ezt mondja, nem ismeri valójában az emberi elmét, és az emberi tudatot, és az emberi egót. Ez egy szép felvetés, amit a János mond, hát nem mondok le ezekről a dolgokról, nem teszem félre. Nem, az ember nem így működik. Aki belekóstolt a fogyasztói társadalomba, 2% fog fölébredni, 3% kezd el spórolni, 97% kirakatokat fog betörni, ha nem lesz új LG TV, és meg fog bolondulni, ha lekapcsolják a Wi-Fi-t, és nincs Facebook, az ember nem úgy működik, hogy te gondolod, csak úgy kellene, hogy működjön. Ez naivitás.
Én azt gondolom, hogy pont az András által készített interjú, és így nagyon picit én ezt hiányoltam az interjúból, hogy azt valaki kimondja, hogy az lesz az a pont, az a fordulópont lesz, az írtozatos nagy válság lesz, hogy addig nem ébredünk fel, vagy addig nem jövünk rá arra, hogy teljesen feleslegesen vásárolunk össze-vissza mindenféle dolgokat, hogy nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy nincsen, nem működnek a chipgyárak, mert hogy az új autóban nem lesz chip, akkor ne vegyél új autót. Ilyen egyszerű.
Ez szép lenne, de nem így működik, mert mindenki autót vesz, mert mindenki biciklit vesz, mert mindenki rollert vesz, mert mindenki farmert vesz.
És akkor mindaz bekövetkezik, amiről az András beszél. Ez szerintem az üzenet ennek a cím.
Szerintem a csapot addig nem zárjuk el, amíg valaki nekünk nem zárja el. Az ember így működik. Az emberi tudat és az emberi ego nem felébredett állapotban sajnos, csak akkor reagál, ha fölülről azt mondják, hogy nincs több. Magunktól nem fogunk felébredni.
Olyan baromságokról vitatkozunk, meg ilyen beszélgetünk, meg arról van mindenféle polémia, hogy hívják, hogy környezetvédők, meg nem környezetvédők között, hogy legyen műanyag szívószál, vagy fém szívószál legyen. Ne legyen szívószál, nem tudsz meginni egy pohár vizet
szívószál. 5 év mire átmegy az Unióba az, hogy kivezessék a szívószálat. Hát erről beszélünk.
5 év az emberek szívószállal akarnak, mert a szexi szívószállal
egy óra átállításon ülünk 8 évet, hogy legyen óra átállítás, vagy egy szívószál kivezetése 10 évvel vagyunk kés, ezeket már a holnapra kellene meghozni.
Miközben egytárizsekért dolgoznak emberek 24 óra, mit tudom én, 12 órákat, meg 16 órákat a világ egyik oldalán, a másik oldalán a világnak. Arról beszélgetünk, hogy szívószállal ígyük-e, vagy ne szívószállal az innivalót. Nekik még innivalójuk sincsen.
Hát ez lesz, ha azt mondják, hogy eszel, vagy új telefonod van, akkor majd lemondok az új telefonról.
Igen, szerintem akkor egyértelmű a döntés.
Hogy új telefon nekem. A kaját meg ellopjuk. Bocsánat. Na most én azt hozom, amilyen az ember valójában. Kicsit kikarikírozva a saját magamon csattintvazosod, de tényleg így van. Tehát ha az, hogy fűtesz, vagy játékkonzolod van, ha eszik a gyereked, vagy új telefonon, akkor le fogom tenni. Addig a legtöbb ember, kivéve néhány felébredett, nem fogja letenni, mert aki belekóstolt ebbe, az nem akar leadni abból, amit egyszer már megkóstolt. A megkóstolását pedig a fogyasztói társadalmat érte. Ez így működik,
van,
nem?
Igen. Ezzel egyet értek, igen.
Tehát a kollektív emberi tudat sajnos nem fogja megfejlődni és meghaladni önmagát.
Nem, és ehhez nagyon rövid idő áll rendelkezésre, az meg a másik. Tehát ennek nagyon hamar be kéne következni ennek a felébredésnek, amire szintén nagyon kevés esélyt látok.
Lesz egy kicsi háború, Covid vírusmentes, nem krízises időszak, vagy most már azt a jövőképet látod, hogy tulajdonképpen, ami 3 évvel történik, az az új valóság, krízisből krízisbe esünk, nyugis, béke szerető 90-es évekünk kis túlzással, akkor sem volt teljesen béke, nem lesz. Most már a krízis az új jelent?
Igen, ez az új norma, azt gondolom.
Ez az új norma.
Igen. Hogy mi lesz, és milyen formában fog ez utána eszkalálódni, nem tudom, de valószínű, hogy ez most már mindig velünk lesz.
Tehát háború, válság, járvány, háború, válság,
gazdasági
járvány, migráns hullám, meginduló afrikai tömegek, igen, hát igen. Itt aztán minden.
Minden, igen. Aha. Eddig is volt egyébként, hát ha visszanézel, a 21. század azért erről szólt. Igen. Mindjárt beközöntek az ikertornyokba, és akkor utána jött a többi.
Miért nem tudjuk akár mondjuk ezt az afrikai problémát lokálisan ott megoldani? Miért nem? Miért várjuk meg, amíg 50-60-80 millió ember el fog indulni Európa felé? Teljesen természetes, hogy el fog indulni, mert készülnek szomjan és élhalni, én is elindulnék, ha ott lenne a gyerekem, és azt hallanám, hogy nekik jó, és van minden. Miért nincs egy globális gondolkodás ebben? Mindenki csak érdekszférek mentén mozog, nem megoldva egy közös problémát, csak a sajátját?
Hát úgy tűnik, hogy teljesen atomizálódott a világ, ezek az országok gyakorlatilag a saját boldogulásukat tekintik csak egy elsődlegesnek, gondoljunk az Egyesült Államokra, ugye America First, és hát tulajdonképpen nem nagyon mutatnak hajlandóságot a világ problémáinak a megoldásában, kivéve, ha valamilyen érdekük
Amerikát
van.
Amerikát sos érdekelte más ország önmagánkívül.
De az érdek miatt, igen.
Az érdekszférán mozgott, de igen. Akkor is a saját érdekét nézte. Sosem azért ment oda megdönteni egy hatalmat, mert őt zavarta az a hatalom, azért ment oda, mert a megdöntéséből valójában profitált, és erőforrásért ment.
Azért afganisztáni háború is azért volt. Tehát azok
Irak, Afganisztán, a afrikai importált...
Ritka földfémekért volt az Afganisztán, nem a jó szolgálatért.
Hát, ez szép, ez szexi. Jó, akkor nincs új telefon karácsonyra? Hát, ezt mondjam?
Hát mondjuk, ez van?
Az PlayStation, játékkonzol, telefon, felejtsd el.
Ez a neki a tiédet.
Az enyémet használja.
Na, hát akkor meg...
Most is, de a magának akar egy újat.
Nézd, de mindennyian fogyasztunk. Tehát te is, én odaadom a gyereknek, nem veszek neki új 14-es iPhone-t, megkapja a 10-es, de nagy ökológiai lágynyomban vagyok a fogyasztói társadalommal.
Igen, mindannyian azok vagyunk.
Én veszek egy e-bike-ot, az vagyok. Veszel egy rollert, az vagy, basszus. Igen. Veszek egy kocsit, az vagyok. Veszek egy farmer, csak a fast. Én azért veszek 3000 forintos pólóval rajtam, a legdurvábbat teszem, látom Chilébe az a, nem tudom, akadtam a sivata, vagy hol, milyen sivata, bocsa, ott állnak, tonna számra használt ruhák, 3000 forintos pólóba járok, a legnagyobb bűnt követed el a természet ellen a 3000 forintos pólóiddal. Mi az Istent vegyek érte? Nem veszek meg 100 ezerért egy pólót. Tessék?
Ne vegyél V8-at.
Nem kell
nem
menni,
veszi,
kapni kell.
Kapni.
Ez fontos. A biturbo, biturbo. Jöjjön a pokol, de azt egy V8-ba éljük meg. De nyilván ironizálunk.
Szerintem azt kell csinálni, hogy akár szülőként, akár gyerekként, akár férként, akár apaként, abba kell belegondolni, hogy mik azok a dolgok, amikről nem tudsz lemondani azért, hogy a szeretteid életben maradjanak.
Elég ez, hogy elkezdek lemondani, vagy valami nagyobb megoldás kell, hogy látod? Mindenki egy kicsit elkezd lemondani.
Hát az a minimum, de azért itt rendszer szinten is kellene azért ebbe belenyúlni. Tehát azért a politikusoknak, meg maguknak a gazdasági szereplőinek is valahogy ebbe be kellene szállni. Tehát csak az egyén szintjén ezt nem lehet megoldani.
De ha minden egyén lép egyet, akkor azért bejebb vagyunk.
Hát igen, csak
ha valamit nem akarok megvenni, az előbb-utóbb eltűnik a polcok.
Igen.
Itt Európában leginkább víz, azt hiszem, hogy nem, élelmiszer vagy energiaválság fenyeget bennünket. Leginkább tudom, hogy a világ tájékán mindenhol mindenkit mással fog küzdeni. Mi mondjuk itt Európában legelőször mivel szerint? Mivel hát szembesülünk,
Európa
energia?
Ugye volt a legelső, aki gyakorlatilag elhasználta az erőforrásait, hiszen mi kezdtük leghamarabb ezt a civilizációt, és nekünk olyan túl sok erőforrásunk, akármire is gondolunk, nincs. Tehát mi már ugye azért a világ többi részére vagyunk utalva. Úgyhogy gyakorlatilag azért minden fenyeget minket, miután a globális világ részei vagyunk.
Afrika az inkább élelmiszer, azt gondolom, és víz, India, energia?
Energia, élelmiszer, a víz ott is, az éghajlat, ott azért nagyon durva hőhullámok szoktak lenni. Tehát azért megvan mindenhol a fenyegeti.
Ha gyerekek! Hey, itt a nyár, de szuper! Élvezze még mindenki az idei nyarat. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Ez egy nagyon érdekes ébresztő beszélgetés volt. Mindenki a maga szintjén vagy tagadja, vagy elfogadja, vagy megrémül, vagy elkezd egy kicsit gondolkozni, ki milyen tudatossági szinten van. Aztán meglátjuk, hogy mit hoz. Azért ez egy izgalmas beszélgetés.
És olvassátok el mindenképpen az interjút.
Abszolút, igen, a 24.hu-n van ugye az interjúd, igen. Azóta már sokan foglalkoznak ezzel.
És vegyétek ezt, hogy van benne üzenet.
Igen. András, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Nem csak negatív. Köszönöm szépen.
Te egy optimista ember vagy egyébként?
Igen.
Ezt szeretem benne.
De most már indulnod kell, mert gyalog nagyon hosszú lesz ez a Veszprém.
Rendszer András vegyész légkörkutatónak, Pannon Egyetem rektorának. Köszönjük szépen a beszélgetést, meg hogy idáig eljöttél, értünk. Nagyon szépen köszönjük.
Után egy új világjárványról fogunk beszélni nektek.
Jön a majom, himlő, reszkessetek. 2 perc a 9 óra, jövünk a hírek után.
Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu.